Eredményes élettalálkozó 2011. január 7-e.
Efézusi levél 44. rész. A valóság egy magasan nézőpontból.
Úgyhogy sziasztok, jó reggelt! Boldog új évet kívánok, mert hogy mi van most 2011? 2011-ben most találkozunk először. De remélem, hogy nem utoljára. Remélem, hogy sikerült az ünnepeket kipihenni. Végre újra dolgozhatunk. Semmi lazítás. És ebben az évben sokkal többet fogunk tenni, mint valaha azelőtt. Ha kell, a vérünket adjuk a munkáért. A cég mindenek előtt, igaz? Jó reggelt, boldog új évet! Többen fölálltak, és a hátsó sorokból megpróbáltak elindulni kifelé. Szerintem jót fog tenni nekünk, ha imádkozunk. És aztán egy rövid gondolatot Szepi oszt meg velünk, aki az Eredményes Élethálózat szegedi képviselője, és Szegeden teszi az emberek életét egyre-egyre eredményesebbé, és ebből a szegedi stílusból kapunk majd egy ízelítőt az elkövetkező percekben. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áldj meg minket. Áld meg ezt a mai reggelt. Te beszélj rajtunk keresztül, te adj üzenetet, te formáld a szavainkat, vezesd a gondolatmenetünket. Hagyj legyen az üzenet pont az, aminek te akarod. Lépj túl a hiányosságainkon, és a te egyszerű irgalmad és kegyelmed alapján add a legjobbat nekünk, ami csak adható. Kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Nem felejtjük el, hogy semmilyen más alapon nem állhatunk előtted, csak a te bevégzett munkád alapján, hogy mi bűnösök vagyunk, elfogadhatatlanok. Mégis elfogadtál minket. Az adósságainkat, a bűneinket kifizetted, a saját testedben vitted fel a fára, az adós levelet eltörölted. Szabaddá tettél minket. Nem felejtjük el, hogy a te ténylegesen kiontott véred volt az egyetlen elégséges fizetség a mi bűneinkért. De azt se felejtjük el, hogy a te véred elégséges fizetség volt, úgyhogy mi immár szabadok vagyunk. Köszönjük, Jézus, ezt a csodálatos szabadságot. Kérünk téged, hogy áld meg ezt az évet, 2011-es évet. Legyen ez az év életünk legjobb éve, eddigi legjobb éve. Kérünk, hogy mutasd meg magad ebben az évben. Hadd legyen telve minden hét, minden hónap a te dicsőségeddel. Hadd lássuk a tetteidet, azt, ahogy mozdulsz az életünkben, mások életében, a történelemben egyre tisztább, egyre világosabb előttünk. Hadd legyen a legbelső valóságunk az, ami alapján gondolkozunk, ami alapján döntünk, ami alapján élünk. Ez a legbelső valóság te legyél. És a te igéd, amit elmondtál magadról, az életről, hogy alakuljon ez egy rendszerezett, egy kategorikus tanná, a hitnek a teljes rendszerévé, amelyen állva élünk, döntünk, cselekszünk. Mint akik látják a láthatatlant. Köszönjük, Urunk! Te vagy az Istenünk. Nincs Isten rajtad kívül. És ha volna is, nem lenne nem lenne fogható hozzád. Te vagy, aki meghaltál értünk, te vagy, aki szerettél, még amikor ellenségeid voltunk, és szeretsz most is, hogy hozzád megtértünk. Úgyhogy csak köszönjük. Add nekünk ezt a bátorságot ebben az évben, ezt a merészséget, egy merész és bátor hitet, egy igazi békességgel, igazi felszabadultsággal, igazi erővel teli életet. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Na hát üdvözlet mindenkinek Szegedről. Jó látni a régi és új ismerős arcokat, és van egy gondolatom az igéből, Habakkuk prófétától. Habakkuk 2:1 azt mondja, hogy az őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felele nekem az Úr, és mondá, írd fel a látomást, és vésd a táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert, és itt ez a fontos ige, ma reggel így nekem, mert a látomás bizonyos időre szól, és vége felé siet, és meg nem csal. Meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, figyeljetek ezt a fokozást, eljön, el fog jönni, nem marad el. Tehát még egyszer ez a harmadik vers, ami így számomra kiugrik. Mert e látomás bizonyos időre szól, vége felé siet, meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Kérdés, 2011-re van-e látásunk az Úrtól? Van-e látásunk az Úrtól? Van-e látásunk egyáltalán? Ez egy jó kérdés. 2011-re. Minden szilveszter a fogadkozások ideje. Ezt fogom tenni, azt fogom tenni, így fogom csinálni. Ez jó, ez rendben van. De van-e valami az Úrtól 2011-re? Van-e látásod? Van-e ígéreted? Bibliában hány ígéret van? Több ezer. A kérdés, van-e egy? Van-e egy, ami neked személyes, és bele tudsz úgy kapaszkodni, hogy ez a tied, és az Úrtól van, hogy az Úrtól kaptad? Miért fontos ez? Mert tudod, azt mondja az ige, hogy ez a látás, ez az ígéret a vége felé siet. Ez egy időre szól. Nagyon sok ígéret egy időre szól. Egy időre szól. És van olyan ígéret, ami a végtelen, örökké az Úrral leszünk. Ez örökre szól, igaz? De vannak olyan ígéretek, amelyek a visszajöveteléig szól. A földi életünkben, a földi életünkre a látás az Úrtól, az siet. Az megy a vége felé. És de mi mégis a legfontosabb, hogy nem csal meg. Nem csal meg. Ha Istentől van egy ígéreted, az nem fog megcsalni téged. Ha mástól van, az mind megcsalhat. Mind megcsalhat. Mit jelent az, hogy megcsal? Egyszerűen nem úgy lesz. Vagy ha eléred, nem azt adja, amit te mellé illesztettél. Ami Istentől van, az nem csal meg. Nem fog változni. Isten nem vonja vissza, tudod, oké, most módosítsunk rajta. Oké, akkor ezt most húzzuk ki, ez most, ezt visszavonom. Nem, ez nem fog változni, és nem csal meg. Nem fogunk csalódni benne. Ha késik is, bízzál benne. Ha késik is, bízzál benne. Az Istentől való látás és Istentől való ígéret mellé könnyen teszünk mi egy határidőt. Könnyen odavésen, ekkora szeretném. De jó lenne már tegnapra, a múlt évre. De Isten másképpen gondolkozik erről. Isten nagyon pontosan tudja, hogy azt mikor adja oda. Józsefnek 13 évbe telt, hogy odaadta az ígéretnek a beteljesülését. Igaz? És mi történt 13 év alatt? Növekedett. Növekedett. Ez történt. Érett férfiúvá vált. Éretté vált. Tegnap az ebédreppen hallott, hogy ez a tanítvány. Érett tanítványán vált, és akkor teljesedett be. Akkor teljesedett be. Ámulatos. És nézzétek meg, bízzál benne, mert eljön. Bízzál benne, mert eljön. El tudod képzelni, hogy Istennek van amelyik ígérete? Nem teljesül be. Ha Istent ismered, akkor állítod, nem. Ilyen nem lehet, mert nem tévedhet. Nem tévedhet. Az időt így látja. Nem lineárisan, hanem egyben. Furcsa lenne, hogy tudod, látja, és akkor itt olyat ígér, ami nem történik meg. Ő látja, hogy meg is fog történni. Számára már megtörtént. És az, hogy ad egy látást számodra, számomra, nekünk, ez tulajdonképpen arról szól, hogy meghívott az ő munkájába. Neki van egy tökéletes terve, ami tökéletes, ami nem fog változtatni, és ez végbe fog menni. A kérdés az, hogy te hogyan veszel részt benne. A kérdés az, hogy az a látás és az az ígéret, amit te kaptál tőle, hogy az ő munkájában részt veszel, a számodra mit fog okozni? Azt fogja okozni, mint Józsefnek? Az fog létrejönni az életedben, ami Józsefnek, hogy éretté válik, vagy nem, vagy úgy maradunk. Vagy úgy maradunk. De egy biztos, hogy a terv az tökéletes, a terv az megvalósul, és létre fog jönni. A személyes látás Istentől egy óriási lehetőség. Sőt, a szellemi életünkben egyetlen lehetőség. Egyetlen lehetőség. Mert személyesen hívott el minket. Filippi 4:4-ben Pál börtönben van. A kivégzésére vár. Hol van a látás az életében? Ha körülményekre néz, akkor azt mondja, hogy hát éppen most ez nem az. Nem olyan helyen vagyok, nem így vagyok, nem így kéne éreznem magam. Jön a kivégzés, és helyette azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Örüljetek. Honnan van ez az öröm? Istentől. Istentől. És ő így futja az életét, így követi a látását, hogy nem látás által él, nem a természeti látás által él. Miért? Zsidók 2:2-ben azt mondja az író, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Ez a kulcs. Van egy látásod Istentől személyesen, lehet, hogy egyetlen egy ígéd van. Lehet, hogy egyetlen egy ígéreted van. Egyetlen egy, ami eltalált. Hidd el, hogy ez nagyon fontos. Kapaszkodj bele, őrizd, melengesd a szívedbe, hagyd növekedjen, és közben a tekintetedet Jézuson tartsd. Mint ahogy József mindig az Úron tartotta a tekintetét. Honnan merítette az erőt a próbákban? Meg volt próbálva sokféle módon, úgyhogy az Úrra tekintett. Pál, hogy tudod bátorítani a börtönből a kivégzés előtt, úgyhogy az Úrra tekintett? Pásztor Csabának a szilveszteri üzenete Szegeden úgy kezdte, hogy 2011 pocsék év lesz. Ha kinyitod az újságot, ha nézed a gazdasági jelentéseket, magyar gazdaság, Európa, pocsék év lesz. Tehát ilyen címeket talált. És mondott 4 dolgot, hogy 2011 a legámulatosabb év. A legámulatosabb év lesz. Abban, hogy jobban megismerjük Krisztust. Abban, hogy jobban szeressünk. Abban, hogy szolgáljunk mások felé. És abban, hogy szellemileg növekedjünk. Erre a legjobb év lesz. A többit meg, ha az utolsó idő közel, akkor tudjuk, hogy mi várható anyagi területen. De a legjobb év lesz 2011 arra, hogy növekedjünk az Úrban. És abban, hogy megragadjuk a látást, amit Istentől kaptunk. Ha még nincs látásod Istentől, akkor csak tudd, hogy a Biblia erről íródott. Hogy legyen. hogy legyen. Olvasd az igét, ugorjon ki valamelyik ige, elmélkedj rajta, imádkozz, legyen az a személyes rémád, amit Istentől kaptál, és az adni fog egy látást Istentől, és abban bízhatsz, mert nem csal meg, ha késik is, el nem múlik, és jön, és időben ott van, és nem fogsz csalódni benne, és nem fogsz csalódni benne. Sok mindenben csalódhatunk ebben az életben, sok mindenben, önmagamban leginkább, de Isten ígéretében nem csalódhatunk. És van egy biztos pont az életemben, az pedig ő maga. Miért? Mert amikor minden elhullott, minden elveszett, úgy tűnt minden legyőzetet, úgy tűnt, hogy a világ megmentője elbukott. Így látta mindenki, az is, aki hitt benne, az is, aki nem hitt benne, és gondolta, hogy na ő, de mégsem ő, mert elbukott, mert meghalt a kereszten. Elfogták, megalázták, megkínozták, és megölték. Úgy tűnt, minden elveszett. De nem. Ez volt a tökéletes terv. Ez volt a tökéletes terv, és harmadnap feltámadt. És ezért nem csalódhatunk. Mert a csalódás az olyan, hogy valami nem jött össze, valami nem sikerült. Valamit elszámoltam, bíztam, és átvágtak, de Jézus legyőzte a legnagyobb kihívásokat. Legyőzte. Úgyhogy nézzünk a hitünk kezdőjére és bevégzőjére. Nézzünk az Úrra. És ragadjuk meg az ő igéjét, és ezzel fussunk ebben az évben. És ha nincs látásod, kérd Istentől, hogy adjon egyet, egy bátorítást, és ezzel futhatunk. És így fogunk növekedni. Amen. Amen.
Ha valamelyikötök szeretné, hogy a gyülekezetünk pásztora tudja tartani veled a kapcsolatot, akkor semmi más nem kell tenned, csak kitölteni egy ilyen kis űrlapot. Itt beixelheted, hogy szeretnél látogatást, vagy nem, vagy bármi, tehát, hogy okay, jó, ha van egy pásztorod. Okay, tudtad, hogy az jó, ha van egy pásztorod? A lelki pásztor az egy ajándék Istentől, egy olyan ember, akit ő hívott el arra, hogy rajta keresztül gondoskodjon rólunk. És azt az embert Isten elszámoltatja velünk. Ez értelmes így? Igen. Tehát, hogy ő felelősségre vonható bizonyos szinten azért, hogy mit tesz velünk. Mindegy, jó. Tehát jó, ha van egy pásztorod. Azt gondolom, hogy a mai modern keresztény felfogásban sokszor túl modernek vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy az igazi modernség, az igazi jó reform gondolkodás az, amelyik ragaszkodik a Bibliához. Okay? Amelyik ragaszkodik az igazsághoz. Ahhoz a kijelentéshez, amiről Szepi beszélt, ami nem múlik el, amiben bízhatunk, ami nem késik, ami biztosan bekövetkezik. Úgyhogy jó, ha van egy pásztorod, jó, ha tartozol egy helyi gyülekezethez, olyanhoz, amely féli az igét, amely helyesen hasogatja, a legjobb tudása szerint ragaszkodik az igazsághoz, és ilyen módon szolgálja Isten népét. Kinyúl az elveszettekért, evangelizál, tanít, tanítványokká tesz, gondoskodik, törődik. Jó, ha van egy helyi gyülekezeted. Nincsen? Keres egyet. Úgy értem, komolyan keres egyet. Azt gondolom, hogy nem csak mi vagyunk jó gyülekezet, de remélem, hogy mi jó gyülekezet vagyunk. Én azt gondolom, hogy hol van a piros vonal, ahol azt kell mondanod, hogy tovább kell keresnem. Jó, ha valaki nem ragaszkodik az igéhez. Olyan gyülekezetet kell-e keresned, amelyik tökéletes? Nem, olyat nem találsz. Olyan nincsen. De olyat kereshetsz, amelyik ragaszkodik az igéhez. Amely a legjobb tudása szerint ragaszkodik az igéhez is. Aztán igazából ez csak az egyik fele, mert én láttam már olyat, hogy sok jó szándékkal nagyot tévedtek emberek. A Biblia értelmezésében szerintem el kell odáig jutni, hogy felismerjék az evangélium, az új szövetség jelentőségét. Nagyon sok gyülekezet, bár beszél az evangéliumról, és beszél az új szövetségről. Tudját, ószövetség, új szövetség, az nem a neve a könyvnek, az a lényege a könyvnek, hogy Isten kötött egy új szövetséget önmagával az emberért. És ezt az új szövetséget valamilyen furcsa módon valahogy így figyelmen kívül hagyják sokan. Egyszerűen így, mint hogyha nem is lenne. Tehát, hogy ezt tudod, igen, és a régivel magyarázzák, és a régi szerint magyarázzák az újat is. Ez a bor meg a tömlő, ugye? Az óbort a régi tömlőbe, az új bort az új tömlőbe. Ők meg fogják, és az új bort beleteszik a régi tömlőbe. És kicsit haragszanak rád, hogyha megpróbálod őket összezavarni a tényekkel. Tehát, hogy őket is nagyon kell szeretned, de ha egy ilyen helyet találtál, akkor keresd tovább. Mert neked elsősorban nem emberek előtt kell, nem gyülekezetek előtt kell megállnod, hanem Isten előtt. Istennek viszont rendkívül fontos a gyülekezet. És hogyha adott neked egyet, és azt mondja, hogy ez a te helyed, akkor ott viszont maradj hűséges. Jó? Tehát gyülekezetet nem váltunk csak azért, mert kényelmetlenné vált, vagy elköltöztél valahova, vagy mit tudom én. Tehát, hogy jó, persze ez megtörténhet, de jó, ha van pásztorod, és jó, ha van gyülekezeted. Itt van a papír, töltsd ki. Az interneten nagyon nehéz áttuszmákolni. Az MP3-ba bele tudjuk azt tenni az MP3-ba? Nem, ugye? Oké. Ezt neked mondom, aki hallgatod a felvételt, hogy így tudunk rólad, és csak ne gondold, hogy te egyedül vagy, messze, mert mi ezen a földön mind egy testet alkotunk, akik hiszünk Jézus Krisztusban. És nagyon-nagyon vágynánk rá, hogy találkozhassunk veled. Keresd velünk a kapcsolatot. Vagy ha ez nem jön össze, bár van egy weboldalunk, a bibliaszol.hu, az eredményeséletet.hu, de inkább a Bibliaszol, oké, tehát ez a mi gyülekezetünk, Magyarországi Bibliaszol Egyház. Fogsz kapcsolatot találni, de ha nem, akkor keress egy közösséget, ahol hasonlóan gondolkoznak, mint mi. És csak tudd, hogy önmagában azok a hanganyagok megváltoztathatják az életedet, amit az Úr rajtunk és más tanítókon keresztül ad, és adott eddig is. Sok olyan történetet ismerünk, hogy valaki csak egyszerűen ragaszkodott ezekhez a tanításokhoz, olvasta a Bibliát, imádkozott, kereste a kapcsolatot Istennel, és az élete megváltozott. Az élete megváltozott. Úgyhogy, amen. Amen. Okay. Efezusiakhoz írt levél. 4:30. És ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. És ez most 32-ig olvastam. Ez itt megint egy nagyon jó kis összefoglalás. Pál mindig visszalép a lényeghez. Ugye Efezusiakhoz írt levél eleje felépíti azt a magasztos valóságot, amely Isten valósága, és amely a miénk is. És aztán itt valahol a 4. fejezetben, amikor már felépített minket, amikor tisztázta az érettség kérdését, amikor tisztázta a magasságát, mélységét, hosszúságát, szélességét Isten szeretetének és a mi helyzetünknek, akkor elkezd erre alapozni. És azt mondja, hogy ha mindez így van, akkor. És elkezd inteni minket. És itt megint, tehát mindig ugyanesen nagyon jó tárgyaló. Ezt tudjátok, hogy kell valaki, hogy lehet valakit meggyőzni? Abból kell kiindulni, amit ő ért és ismer. Azt ki kell bővíteni valamire, és ami személyes, tehát az ő életét konkrétan érinti. Azt ki kell bővíteni valamire, amit ő ért és ismer, de túlmegy önmagán, egy nagyobb kört kezd el érinteni, általánossá válik. Aztán abból át kell lépni az ennek megfelelő szellemi általános valóságba, és a szellemi általános valóságból lehet tovább lépni a szellemi személyes valóságba. Most ezt Pál itt alkalmazza, de így az építés szintjén. Tehát azt mondja, hogy el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Oké, de ne szomorítsátok meg Isten szent szellemét. Tehát az még az intésben is benne van az, hogy ne viccelj, annyi mindened van, olyan magasra lettél emelve, a valóságod annyival több annál, mint amit a világ mondott, amit az oktatásod mondott, amit te mondtál magadnak. Ugye te egy álomban élsz, egy megvalósult álomban élsz, egy mesében, amelyről kiderül, hogy nem mese, hanem a történelem, a valóság. Ez a tiéd, ez az életed. És közben úgy élsz, mint valami kis nyámnyila. Mint hogyha csak nem, mindez nem lenne igaz. Gyerünk! Ha az Úr ott van benned, ha Isten szent szelleme ott él benned, ha végleg és visszafordíthatatlanul összekapcsolta magát veled, ha a jövőd biztos, hogyha a világ mindenség legnagyobb urának és hatalmának váltál a részévé, akkor kérlek, tiszteld őt. Akkor kérlek, ne szomorítsd meg. Ha ez a hatalom nem uralkodik rajtad, hanem szeret téged, ha ez a hatalom Isten lefektette az életét érted, először úgy, hogy meghalt, aztán feltámadt és él érted, akkor kérlek, tiszteld. Akkor kérlek, ne hagyd figyelmen kívül. Akkor kérlek, ne söpörd le az asztalról, ne tedd a tányér szélére, nem tudom, hogy milyen. Ne szomorítsd meg. Ne szomorítsd meg. És erről beszéltünk. De azt mondja, hogy általa el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Az elpecsételés az egy zálogot jelent, egy bizonyítékot, egy biztonságot. Valamire, ami még nincs egy doboz, ugye, vagy mit tudom, egy kamion el van pecsételve. Még nem lehet kinyitni, oké? Még nem lehet kivenni belőle az értéket. De garantálva van a pecsét tulajdonosának a hatalmával, hogy az a tiéd, hogy az úgy rendben lesz. El vagy pecsételve a Szent Szellem által. Ami valójában azt jelenti, hogy ott él benned, és ott is marad. Az Ószövetségben ez nem volt így. Az Ószövetségben a Szent Szellem úgymond beárnyékolta, rászállt a hívőre. Vele volt, valószínűleg az élmény hasonló lehetett, de amikor a hívő elfordult Istentől, amikor megszomorította, amikor föllázadt ellene, amikor figyelmen kívül hagyta, amikor vétkezett, és a vétkéből nem tért meg, akkor a Szent Szellem azt mondta, pá, sok sikert. És Dávid is így imádkozott, hogy a Szent Szellemedet ne vedd el tőlem. Jogos ima volt. Úgy értem, tényleg megvolt az esély rá, hogy elveszi, hogy elmegy. Magára hagyja. Persze nem örökre, ott is visszajött, de tényleg elment. Nálunk nem megy el. Úgy értem, marad. Szóval maradok. Nem megyek el. De meg tudok szomorodni. Szépen beülök a belső szobába, és csendben maradok. És majd, ha kitomboltad magad, újra beszélünk. Jó, és ez nem egy jó élmény. Tehát amikor a Szent Szellem beül a csendes belső szobába, és megvárja, míg te kitombolod magad, az egy nagyon nyomorult érzés. Az hideg, tél, hó és halál. Az nem jó. Úgy értem, az isteni fenyítés első lépése. És csak ne tedd. Úgy értem, a házasság mind a két oldalról igaz. Igaz a férj oldaláról, veled marad, úgy értem, Isten, gyülekezet férje, vőlegénye, de igaz a feleség oldaláról és a mennyasszony oldaláról. A mennyasszonynak is maradnia kell. Értem, számára sincs kiugró a rendszerből. Tudod, bocsi, egy hónapra eltűnnék. Nem, a Szent Szellem megszomorodik. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. A minden keserűségről beszéltünk. Most szeretnék beszélni az indulatról, haragról és kiabálásról. Jó téma, igaz? Nincs kedvem erről beszélni, ez a helyzet. Majd mindjárt meglátjuk. Addig mesélek valamit. Okay. Nagyon tetszett, amit Szepi mondott. Azt mondja, hogy ha késik is, bízzál benne. Ugye? Az ígéretben. Azt mondja, hogy hogy nem csal meg, hogy bizonyosan bekövetkezik. És Isten azt várja tőlünk, hogy hitben járjunk. Ez lenne a hitben járás. Ugye? Ez a hitben járás. De Sanyi, ezt magyarázd el, ez hogy van? Hogy van? Hát én... Hogy van ez? Ez úgy van, hogy Isten elmond valamit előre. Ígéretet tesz. Azt mondja, figyelj, így lesz. Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai. Ezek a nyerőszámok. Ígéretet tesz. Megmondja a jövő, megmondja, hogy fogja csinálni. Ahhoz, hogy az a hasznodra legyen, mit kell neked tenned? Hitben járnod. És akkor tehát ez milyen elvont vallásos fogalom ez? Nem elvont vallásos fogalom. Isten megmondta a lottó ötöst. Veszel egy bánatos szelvényt, és azokat a számokat beírod, és beadod leadott határidőre. Mit? És megvárod a húzást. És hitben jártál. Jó, tudom, hogy nincsenek benne a Bibliában a lottó ötös számok. De egy csomó más benne van. Mi a különbség? Mi a különbség? Úgy értem azt, ő azt mondta, hogy veled leszek. Ő azt mondta, hogy mindent a javadra fordítok. Ő azt mondta, hogy visszajövök. Ő azt mondta, és ígért 7000 valahányat, nem tudom, vagy 11000-et, nem tudom. Volt olyan elmebeteg, aki összeszámolta a Bibliában lévő ígéreteket. Nem elmebeteg. Istennek biztos egy szent embere volt, csak nagyon ráért. Mindegy. Ebből már nem keveredek ki. Bocsáss meg, uram. Rengeteg ígéret van benne. Rengeteg. És ez mind igaz. Oké? Okay? És nyilván az ígéreteknek néha vannak feltételei, néha csak egy csoportra tartoznak, de vannak, amik nyilvánvalóan tartoznak rád is. Hitben járni annyit jelent, hogy ezt komolyan veszed. Ezt komolyan veszed. És tűnődsz rajta, és tudom, hogy ez sok embert bosszant. Tehát ő hagyjál már engem ezzel a... intellektuálisan megterhelő feladattal, hogy én itt gondolkozom, olvasom a Bibliát, megpróbálom megérteni, hogy itt mit ígér, és aztán ezt én még fejbe is tartom, és annak ellenére, hogy minden ellent mond neki, hogy minden pont fordítva történik, hogy minden szembe van vele, én ehhez mégis ragaszkodom, és akkor majd a jó Isten egy szép napon tényleg beteljesíti. Ez engem bosszan, nem így akarom, miért nem áll elém, és mondja azt, hogy zimzalabim, számlák el, beázás megjavítva, kocsi fel újítva, tadá, és akkor én tapsolok, és gyorsan írok egy listát, hogy mit kell még megcsinálnia. Mi nem csináljuk így. Figyeljetek, és itt szeretnénk mesélni egy picit. Oké? Okay. Van olyan valóság, van olyan világ, lehet, hogy vannak olyan világok, nem tudom, Isten nem mondta el nekünk, ahol annak a világnak, vagy azoknak a világoknak a lakói így élnek. Ez a valóságuk. A mennyben élnek, Isten személyes jelenlétében. Az ő valóságuk Isten. Ő számukra ez nem egy vallás, hanem a legvégső, legradikálisabb és legkegyetlenebb, és egyben legdicsőségesebb megtapasztalás. Mint ahogy neked reggel a gravitáció. Mint ahogy a tested valósága ott van. Ők fölébrednek, és Istenben, és Istennel szemtől szembe ébrednek fel. Benne fekszenek le. Az életükben őt lélegzik. Az ő valóságuk Isten. Nekik az a kérdés, hogy engedelmeskedni Istennek nem is értik. Tehát úgy értem, várjál. Tehát, hogy mi az, hogy engedelmeskedni Istennek? Nem is értem. Te engedelmeskedsz a gravitációnak? Hányan engedelmeskedtek a gravitációnak? Hányan? Kénytelenek vagytok. Nincs más lehetőségetek. Benne éltek. Hogy értem, ha akarod, ha nem, engedelmeskedsz neki. Ahogy fölébredtél az öntudatlanság első pillanataiban, már engedelmeskedsz neki. És semmiféle hősiességet, semmiféle dicsőséget, semmiféle nagyságot nem jelent, hogy engedelmeskedtél neki. Se neked, se a gravitációnak. Mert csak van ez a valóság végső állapota. Ezek a lények egy álomban élnek, egy csodálatos valóságot élnek. De van valami, ami számukra örökre, örökre távol marad. Van valami, ami számukra soha, soha, soha nem lesz elérhető. És ez egy követelés és kényszer nélküli szereteten, önkéntességen alapuló kapcsolat Istennel. Ez nekik lehetetlen. Ilyenjük nekik soha nem volt, és nem is lesz. Mert Isten valósága, a lényének a természete olyan kényszerítő, hogy aki csak látja őt, aki csak van az ő jelenlétében, engedelmeskedik neki. És amikor átlépünk, mi is ilyenek leszünk. És képzeljétek el, hogy ezek a lények hallottak egy világról, egy birodalomról, amely távol van tőlük, amelyet ők nem ismernek. És az a hír járja, hogy annak a birodalomnak, annak a valóságnak a lakói nem ismerik Istent. Nem lélegzik őt, nem ébrednek föl benne, távol vannak tőle. Ennek a világnak képzeljétek el, a lakói állítólag azt csinálnak, amit csak akarnak. Még teszik az ellenkezőjét is annak, amit Isten parancsol. És Isten nem öli meg őket. És élnek. El tudjátok ezt képzelni, hogy van egy ilyen világ? Á, dehogy is, ez egy legenda, ilyen nincs, te álmodozzál. Úgy értem, Istennek nem engedelmeskednek, te budgyantott tojás vagy. Úgy értem, ha az Úr nem lenne kegyelmes, már biztos rég mágián végezted volna. Oké. El se tudják képzelni. Mit jelent hitben élni? Mit jelent távol lenni Isten mindent leuraló hatalmától, valódi szabadsággal Istentől nagyon messze, csak a csendes hangját, csak az annyira nem tolakodó üzenetét olvasva, kutatva, önként megismerve, a jellemét felismerve, a jutalmát nélkülözve, csak a jellemét megismerve, az ígéretekben csak reménykedők, a hasznát nélkülözők, de mégis az igazságot felismerve, őt követők, neki engedelmeskedők, hitben járó emberek. Csoda! Csoda! Isten azt mondja, hogy az egész univerzumban nincsenek ilyenek. Csak ti vagytok ilyenek. És mindenki más azért borul le előttem, mert tele van a zsebem pénzzel. Mindenki más azért borul le előttem, mert enyém a hatalom. Mindenki más tudja, hogy én vagyok Isten. Nincs kapcsolatunk. Van kapcsolatunk, de olyan a kapcsolatunk, mint a számítógépem is köztem. Persze szabad akaratuk van, de azt a szabad akaratot az én valóságom uralja. De ti nem. Ti azt csináltok, amit akartok. Hogy értem, ti vagytok azok a pici-ici-pici kis porsemmik, akik nemet mondhatnak nekem, és én megállok, amikor ti nemet mondtok. És a ti igeneteknek örülök a leginkább. A ti igenetek jelent igazán valamit. Amikor te leteszed az életedet, értem, mondja az Úr, akkor találtam egy igazi csodát. Nem véletlen, hogy ezek lesznek az eljövendő korok uralkodói. Nem véletlen, hogy ők lesznek azok, akik felülnek az Úrral a trónra. Nem véletlen, hogy az igazán nagyok, az igazán távoliak és igazán kicsik lesznek. Azok, akik hitben jártak és haltak meg. Az ember, a kicsi por, a semmi került egy olyan helyre, ahova senki nem kerülhet. és kerülhetett, aki szemtől szembe látja az Urat. Nem tudom, hogy van-e ilyen valóság. Az angyalok valószínűleg ebben éltek, bár ők is elbuktak. Isten valahogy úgy csinálta, hogy nekik is legyen szabadságuk rá, hogy nemet mondjanak neki. De az biztos, hogy ahol mi élünk, a hit valósága egy valódi személyes kapcsolatra nyit ajtót két személyes lény, Isten és ember között, függetlenül attól, hogy kinek mekkora a hatalma, mekkora a befolyása, mennyi a pénze. Értitek ezt? Ne akarj egy olyan világban élni, ahol nincs hit. Még ne. Még ne. Légy hálás érte, hogy hitben járhatsz. Légy hálás érte, hogy kutathatod az írásokat. Légy hálás érte, hogy Isten még rejtőzködik, hogy még távol van, hogy még nem élsz a nyilvánvaló csodában. És tudd, hogy az a hit, amivel most élsz, elnyeri a jutalmát abban a pillanatban, amikor az Úr visszajön, vagy amikor a halállal átlépünk a túloldalra. Valami egész különleges vagy. Te személyesen, és mi együtt emberekként. Isten teste, mennyasszonya, örököse. Úgyhogy, ha olvastátok C.S. Lewis könyveit, elolvastátok azóta? Ezt a képet festi föl, a csendes bolygó. Olvastátok a csendes bolygót? Ezt mondja el. A vesztek zár alatt élő bolygó, amiről nem tudnak, ahonnan hír nem jött, ahol valami szörnyűség történt, amely bolygónak az eldilje elgörbült és föllázadt Maledil ellen. Oké, Maledil Isten, valószínűleg Jézus, az eldilek az angyalok, a görbült angyal a gonosz angyal, és azoknak a világoknak, akár az angyalai, a vezetői, akár a naui, akik a lélegző testből, tehát porból teremtett lényei, el se tudják képzelni, hogy létezik olyan világ, ami teljesen a gonoszságban vesztegel, ahol nem ismerik Istent, ahol a végső rendszer istentelen, nem értik. A vezető angyal is kérdezi az embert, aki a vesztegzár alatt lévő csendes bolygóról jött, ahonnan nincs hír, amit Isten elzárt, amire Maledil bástyát, vagy mi ez, mit tett, tehát ilyen pajzsot tett rá, hogy az történt, hogy Isten olyan lényé lett, amilyen te vagy, hogy ezt a szörnyű bukást rendbe hozza. És ámulnak, és el se bírják képzelni. És az ő sorsuk megváltozik attól, hogy csak a hírét hallották annak, amit Isten megtett a mi világunkban. Mi azt hiszük, hogy csak annyi van, amennyit mi átélünk. Közben léteznek a mennyek. Nem tudom, hogy Istennek vannak-e még teremtett lényei az angyalokon kívül. Nem beszél erről, de ha csak az angyalokról beszélünk, akik téren és időn kívül léteznek, és látványossággá lettünk a számukra, ők látják és értik, hogy mi történik. És a baj az, hogy a mi nézőpontunk torz. Azt hisszük, hogy mi vagyunk a racionálisak, a józanok, a felvilágosultak, mert erre tanítottak minket. A világ manipulációja abból áll, hogy egy hazugságot intellektuális fejlettségnek állítottak be. A világ gyakorlatilag beszűkítette az agyunkat, és büszkévé tett minket arra, hogy beszűkült aggyal létezünk. Ahogy elkezded egy merészebb szemszögből nézni a valóságot, abban a pillanatban látszik mindannak az értéke és nagysága, ami velünk történik. Úgyhogy minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Na jó, a keserűségről beszéltünk már. Az indulatról és a haragról is beszéltünk egy picit, ugye, mert az elején, Efézus 4, ennek a szakaszának az elején van róla szó, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek, 26-ban. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap nem menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Jó? Az indulat, a harag és a kiabálás. És aztán úgy mondja, hogy minden gonoszsággal együtt. Azt gondolom, hogy az indulatnak, a haragnak és a kiabálásnak nagyon sokszor megint az önigazságunkhoz van köze. Mi emberek olyan lények vagyunk, akik fejlett igazságérzettel bírunk. A baj csak az, hogy tesszük ezt úgy, hogy az alázatot nélkülözzük. Ami azt jelenti, hogy az igazságérzetünk sokszor elrugaszkodik a tényektől, a valódi igazságtól és jogtól. Az igazságunk valójában egy önvédelmi rendszer. Az én igazságom az, amit én igaznak tartok, ami engem szolgál, ami nekem tetszik, ami az én rendszeremet fenntartja. Közben én, mintha egy autonóm univerzum lennék ezen a világon, és a többi 6 milliárd, 7 milliárd, mely, hol tartunk? 8 milliárd? Nem tudom. Emberrel szemben. Ha a valóság az lenne, amit minden ember annak tart, akkor hány ember él most a Földön? 7? Most érjük el a 7-et. Akkor 7 milliárd univerzumnak kéne léteznie. De mégis mind megtartjuk a jogot arra, hogy igaznak tartsuk azt, amit mi igaznak tartunk, és kikérjük magunknak, hogyha valaki ez ellen, a rendszer ellen vét. Önigazság. Nagyon sokszor az indulat és a harag mögött ennek az igazságrendszernek a megsértése húzódik meg motivációként. Miért vagyok indulatos? Azért vagyok indulatos, mert volt egy elképzelésem a mai napról, erről a helyzetről, az életről, és ezt az elképzelést, mint sérthetetlen igazságot emeltem önmagam, és fölétek is, melynek mind ti, mind a körülmények kellett volna, hogy engedelmeskedjenek, mégpedig feltétel nélkül. És mikor ez az engedelmesség nem történik meg, akkor bizony a király haragra gerjed. Indulat ébred benne. Én, Schlingloff Sándor, a valóságom uralkodója, nem tetszésemet fejezem ki, irántatok és minden körülmény iránt, mely megmerészelte szegni az én fenséges igazságrendszerem legelső pontját. És eme sértettségem, eme indulatom kifejeződése mindjárt megkezdődik. És Sanyi kis királyságának élén elkezd megtorló akciókat életbe léptetni a rend visszaállítása kedvéért. És Isten azt mondja, hogy Sanyikám, bár csak lenne elég bölcsességed ahhoz, hogy befogd a szád. Mert az, hogy budjantott tojásként gondolkozol, az még rendben van. Az, hogy ezt elhitted egy pillanatra is, mivel én teremtettelek porból, és tudom, hogy milyen alacsonyra állítottam a processzorod, milyen számát ez? Milyen? Órajel frekvenciáját megbocsátható. De az, hogy ennek hangot is adsz, úgy értem, és mint egyfajta jogos cselekedetet és tettet elkezdesz végrehajtani, és ezt megosztod a testvéreiddel, sőt, tényleg elindulsz annak útján, hogy ennek érvényt szerez. Ez megszomorít engem. Ez megszomorít engem. Indulat és harag. És aztán kiabálás. És persze mi nem kiabálunk. Ugye kiabálás megint rögtön csak szélsőségekben gondolkozunk. Úgy értem, láttam legutóbb két részeget, ott üvöltöttek az utcán egymással. Na, az volt a kiabálás. De hát, az, amit én a gyerekeimmel csinálok, az nem kiabálás. Az csak az, hogy már elegem van belőlük. Abból, hogy 48-szor is megkérdezte, hogy megeheti-e a túrórudit. És én 48-szor mondom neki, hogy nem eheted meg! És ha még egyszer azt mondod, hogy Turó Rudi, bezárlak a szobádba. De én nem kiabálok. A részegek az utcán, azok biztos. De én nem. Én nem vagyok indulatos sem. Csak a dolgok mikor fognak már végre úgy menni, ahogy kellene. És nem vagyok haragos sem. Csak jobb, ha ma nem beszélsz velem. És az Úr azt mondja, hogy nem, ez nem az a rendszer, ami működik. Nem tudom, férfiak, azt hiszem, nekünk van több gondunk az indulattal és a haraggal, igaz? Nem? Hányan élünk házasságban? Jó, házasok? Kinek van több gondja az indulattal és a haraggal? A férfiaknak, oké. Okay. Lányoknak nincsen ilyen gondjuk, igaz? Kevésbé, így van. Ti szelidebbek vagytok, türelmesebbek. Bár én úgy vettem észre, hogy nektek lányoknak sokkal több érzelmetek van. Igaz? Úgy értem? Lányok, gyakran érzitek úgy, hogy a dolgok ellenetek mennek? Ez alapot adna az indulatra és a haragra, meg a kiabálásra. Hogyan tudtok ennek ellenállni? Hogyan válnak a szavaitok mégis mindig nyájassá, szeliddé és szeretővé? Csak tanítsatok minket, kérünk. Mi férfiak tudjuk, hogy ezzel gondunk van, és kívánunk ebben előrelépni. Hogy csináljátok? Hogy a gyerekeket sose akarjátok felszögezni a falra, hogy a 3 évnyi bezártság után a kis prücskökkel még mindig szeretettel és csicseregve fogadjátok a férjeteket délutánonként, esténként. Hogy csináljátok? Majd nyitunk erre egy fórumot, ahol ezt meg lehet írni. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak gondunk van ezzel. Azt gondolom, hogy az az ember, aki elvárásokkal él, és akinek az elvárása több annál, mint sem, hogy engedelmeskedjen Istennek, az az ember indulattal, haraggal és kiabálással fog élni. A baj az, hogy alapvetően, rendszer szinten egy rossz vágányra állítottak minket. Én azt gondolom, hogy a régi korok embereinek is volt elvárása. A régi korok embereinek is voltak céljaik, vágyaik. A régi korok emberei is felindultak, haragra gerjedtek dolgokon. De a rendszerük máshova nézett. A rendszerükben a cél Isten félelme volt. Az Istennek való engedelmesség. Az elvárása egy nappal kapcsolatban nem önmagának a kényelme, az önmagának, önmaga által felállított világegyetem uralmának megtartása volt, hanem a valódi uralkodónak való engedelmesség. És igenis felgerjedtek haragra a régi korok emberei is, amikor valakit láttak véteni Isten ellen, amikor láttak valakit lázadásban, bűnben élni. Mi nem. Nekünk a bűn, a gonoszság, a vízünk. Úgy isszuk, mint a vizet. Ugye ezt mondja a Biblia. A bűn a kultúránk része. És ha beszélünk róla, az emberek felháborodnak és kikérik maguknak. És az Istenünk, azok mi vagyunk. Önmagunkat szolgáljuk, még keresztényként is sokszor, legalábbis a rendszerünk legmélyén. Persze vallásosak vagyunk, Biblia szólós, nagyon rendkívül fejlett vallásosak. Ismerjük a kegyelmet, ismerjük az Urat, a Bibliát helyesen hasogatjuk. De mind buksz ki? Ez a nagy kérdés. Mind buksz ki? Azon buksz ki, hogy valaki nem tiszteli az igét? Azon buksz ki, hogy valaki nem bocsájtott meg? Azon buksz ki, hogy esetleg te véletlenül indulatra és haragra gerjedtél, és önmagadra haragszol, és megvallod, mint bűnödet? Vagy élsz a kis királyságodban, ahol továbbra is te vagy a trónon, te uralkodsz, a te rendszeredet hajtod és hajtatod végre, csak kitetted az Úr zászlaját is a többi mellé? Én azt hiszem, hogy ebben az utóbbiban élek, az esetek többségében. És az indulat és harag és kiabálás, ami ott van az életemben, csendesen vagy hangosan, az az én rendszerem. mert ért sérelmek miatt van az esetek többségében. És, az, és a jogos harag, amely az isteni igazság sértésekor kellene, hogy ébredjen bennünk, nem önigazságra, önbíráskodásra vezetve, hanem Istenhez kiáltva, hogy Uram, meddig tűröd még, hogy téged káromoljanak? Meddig tűröd még ezt az igazságtalanságot? Meddig tűröd még, Uram, bárcsak némulnának el? Vagy inkább azt mondod, hogy már megint miért nincs csend, nem tudom elolvasni még az újságomat sem. Oké. Úgyhogy itt a tanács, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek. És itt fejezem be, hogy mi az az Isten káromlás? Hányan tudjátok? Nem tudjuk, hogy mi az. Én se tudom. Mert nem számít, minket nem érdekel. Ugye, mi nem féljük Istent. És persze mi féljük. De a kultúránk, az országunk, az iskolánk, a neveltetésünk, a sikerszemináriumaink, azok nem félik Istent. Értem, ez a gondolat, hogy Isten káromlás és az attól való tartózkodás, ez egyszerűen nem része a valóságunknak. És nyilván ez arról szól, hogy az Isten félelemnek az egyik következménye, hogy meg sem merem érinteni, hogy nem merem valami közönségesként kezelni, nem merek úgy beszélni róla, úgy megszólítani, olyan módon viszonyulni hozzá, hogy az kívül essen azon a határon, azon a definíción, amit a Biblia ad nekünk. Kinek a valóságában élünk? Azoknak a világoknak a lakói, amiről az előbb beszéltem, azok Isten valóságában élnek. Színről színre látják és élik. Meg se fordul a fejükben az, amire nekünk megvan a szabadságunk. Mi káromolhatjuk Istent. Mi élhetünk az önök és univerzumunkban. Mi tehetünk egy csomó mindent, ami a végső igazság fényében valójában szégyen, gyerekes bolondság. De megvan az a félelmetes kiváltságunk is, hogy miközben távol vagyunk bizonyos értelemben az Úrtól, miközben nincs ránk kényszerítve a végső igazság, mégiscsak választhatjuk, hogy hiszünk, hogy alázattal élünk, hogy alávetjük magunkat, hogy nem káromolunk, hogy az ő valóságában élünk. És Isten azt mondja, hogy ez dicsőséges. Hogy amikor hitben járunk, amikor hitben teszünk valamit, akkor ő a dicsőségnek egy mértékét adja nekünk. Hisz átment a szabad akaratunkon, átment a választásunkon, és mint ilyen, egyfajta értéket képvisel. Isten megosztja a dicsőségét a hívő emberrel. A gravitáció nem osztja meg a dicsőségét velünk. Azt mondja, figyelj, kutya kötelességed. Semmit nem kellett tenned érte, hogy oda tapadj általam a földhöz. Oda tapasztlak, és kész. Értem, amikor ez ellen teljesen lázadsz, akkor bezárnak. De mindenki tudja, hogy abnormális vagy. Istennel nem így vagyunk. Szinte azt tűnik az abnormálisnak, amikor valaki tudomást vesz róla. Követi és éli. Viszont óriási jutalma van ennek Istentől. Azt mondja, hogy nincs sehol olyan népem, mint ti. Ti vagytok a választott. Ti vagytok a gyülekezet. Ti vagytok a mennyasszony, a testem. Ti vagytok az örökösök. Óriási kiváltság, amely olyan nagy értéket képvisel, hogy Isten itt is a teljességre törekszik. Azt mondja, hogy a legapróbb részletig elvezetlek oda, ahol én vagyok, és az angyalok csak ámulnak. Az angyalok nem is értik, hogy ez hogy lehetséges. És dicsérik Istent. Valami hihetetlen történt a szemük láttára. Nekünk meg nem a szemünk láttára történik, hanem velünk történik. Mi vagyunk azok. Eszméletlen. Csak gondolj bele, és itt befejezem. Efézus elején van, hogy Az Úrnak a célja velünk az, hogy az elkövetkező korokban rajtunk mutassa meg kegyelmének mérhetetlen nagyságát irántunk való jóságából. Értem, ez a célja velünk. Mi vagyunk azok, akik elől elbújt, és akiken keresztül aztán mégiscsak leleplezi az ő adakozó, megosztó kegyelmét. Hihetetlen. Okay, minden a tiéd lesz. Te leszel az első Isten után, mint ember, mint emberi lény. Erre születtél, erre lettél teremtve. De ez az út, hogy mondta Pásztor Love, furcsa. Furcsa. És hosszabb, mint ahogy mi szeretnénk. Furcsább és hosszabb. Ha olyan magasra akarsz vinni, miért lefelé vezetsz? Mert csak így lehetséges. Csak így lehetséges. Egy angyalnak óriási hatalma van most is, de sose lesz nagyobb. Nekünk semmi hatalmunk nincs most, de nagyobb lesz, mint angyaloknak valaha lehetett volna. Krisztus teste vagyunk. A mennyasszonya. Az örököse. Örökös társai. Ő a sok testvér közül az első, de én vagyok a valahanyadik. Mindegy. És nem akarom kicsibe venni ezt a kiváltságot, hogy emberként élhetek, és hitben járhatok. Hogy úgy hozhatom a döntéseimet, mint aki látja a láthatatlant. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a gondolatot a szívünkben, és add, hogy a 2011-es év a hitben járás éve legyen. És ha te most hallottál először, vagy hallottál már többször, de még nem döntöttél, akkor dönts most Krisztus mellett. Ő a te megváltód. Kifizetett mindent helyetted, csak el kell fogadnod. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. Elfogadlak. Adj nekem örök életet. És ha egy szívből őszintén mondtad neki, tudd, hogy örök életed van. Amen.